Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit úrvacsorai Isten tiszteletünkön, és az úrvacsorai Isten tiszteleten azt a küzdelmet helyeznénk a középpontba, amelyet Jézus Krisztus folytatott, de azokért, akik ott voltak körülötte. Ott voltak körülötte, és az igehirdetésnek gyakorlatilag az egyik fő gondolata lenne az, hogy mennyire megindító, ahogyan Jézus küzd, hát nem magáért. Mert ugye az ember azt is gondolhatná akár, hogy miért küzdött Jézus leginkább a kereszten, vagy a kereszt felé közeledve? Hát leginkább magáért, nem? Na most ehhez képest azt látjuk, hogy a figyelme az ott volt másokon. És hogy mennyire szerteágazó volt ez a figyelem, csak egy rövid szakaszt néznénk meg az evangéliumból, azt a rövid szakaszt, ami a Gecsemáné kerti ima küzdelem után van. De messze nem tudjuk végigkövetni ezt a szakaszt, szándékosan egyébként azért, hogy elmélyedjünk abban a gondolatban, hogy tényleg ami Gecsemáné után következett, mi is a jelentősége annak, tehát még egyszer a küzdelem szempontjából. Másokért. Hogyan küzdött Jézus? Máté evangélium a 26. fejezetéből a 47. verstől szeretném olvasni az igét, tehát még egyszer Máté evangélium a 26. fejezete, és a 47. verstől olvasom az igét, érdemes kikeresni, mert itt versről versre fogunk menni az ige tanulmányozás során. Következőképpen olvasom. És még amikor beszélt, íme Júdás egy a 12 közül eljött, és vele együtt sok nép fegyverekkel és fustélyokkal, vagyis botokkal, a főpapoktól és a nép véneitől. Aki pedig őt elárulta, jelt adott nékik, mondván, akit én majd megcsókolok, ő az, fogjátok meg őt. És mindjárt Jézushoz lépvén mondta, üdvözlégy, mester, és megcsókolta őt. Jézus pedig mondta néki, barátom, miért jöttél? Akkor hozzámenvén kezeiket Jézusra vetették, és megfogták őt. Eddig olvasom. Aztán majd fogjuk folytatni. Mi is a különlegessége ennek a négy igeversnek? Ugye, hogyha az ember végig gondolja, ugye Júdás árulásáról olvastunk, na most nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez az egyik legszörnyűbb pillanat, amit csak láthatunk az igében. Nem? Tehát ennél tragikusabb, ennél lesújtóbb pillanatot már nehezen lehetne mondani, amikor Júdás a figyelmeztetések ellenére és Jézus küzdelme ellenére csókkal árulja el Jézus Krisztust, a megváltót. Tehát félelmetes, hátborzongató pillanat. Na most ugye beszélhetnénk arról, és persze fogunk is erről szólni, hogy Jézus mennyire nyitott volt, mennyire figyelt azokra, akik körülötte voltak, és mennyire figyelt Júdásra is. Mennyire figyelt azokra, akik körülötte voltak, és mennyire figyelt arra a tanítványra, aki pedig az árulást véghez vitte. De nagyon fontosnak tartom azt, hogy a körülményekkel vessünk számot. Abból a szempontból, hogyha megnézi az ember, hogy egyáltalán milyen körülmények voltak a Gecsemáné kert imaküzdelem után, erre érdemes figyelmet fordítanunk. Hogyan is kezdtük olvasni itt a 47. versben? Azt mondja is, amikor még beszélt. Tehát ez Gecsemánéhoz abszolút szorosan kapcsolódik. Amikor még beszélt. Íme Júdás egy a 12 közül, és most figyeljünk a leírásra, mert nagyon fontos, amit mond, eljött, és vele együtt sok nép, fegyverekkel és botokkal, a főpapoktól és a nép véneitől. Na most ez azért különleges, mert ugye amikor úrvacsora istentiszteletünk van, és egyáltalán amikor istentiszteletünk van, akkor ugye mi szokott történni, akkor csendben hallgatjuk az igét. Mindenki csendben van, áhítattal figyelünk arra, hogy mit mond az ige. Na most, ha magunk elé képzeljük a jelenetet, ott minden volt, csak csend nem. Tehát egy elképesztő zavargás, zajongás, zsibvásár, tehát mit mondjunk? Nagyon kevés, ha ilyen szavakat használunk. Miért is? Azt mondja, mert ez a sok név fegyverekkel és botokkal jött. Fegyverekkel és botokkal, tehát gyilkos indulattal jött, hogy bántsák Jézust. Na most ezt el lehet képzelni, tehát ők nem csendben közelítették meg, hogy akkor most ott van 30 ember, vagy 50, vagy akármennyi, és akkor szép csendben ott lopakodnak. Dehogy is. Ezek zajogtak. Tehát ez valami elképesztő körülmények lehettek, és aki elárulta, tehát Júdásra utal az ige, 48. vers, akit én majd megcsókolok, ő az, fogjátok meg őt. És megtörténik. Megtörténik ez a borzalmas pillanat, megtörténik ez a borzalmas csók, és ez a köszöntés is, üdvözlégy, mester. Hát szinte hiba nincs a szavakban, de ugye érezzük azt, meg tudjuk mindannyian, hogy ez egy végtelenül aljas árulás volt. Na most megtörténik ez a végtelenül aljas árulás. Miközben ott van a borzalmas zajongás, tehát Jézus körül, és eközben hangzik el a kérdés. Tehát ezért nagyon fontos, hogy erre figyeljünk az 50. versben, Jézus pedig mondta néki, barátom, miért jöttél? Három szó, semmi több. Tehát gondoljunk ebbe bele, itt többet Jézus, miért nem mondhatott többet Jézus? Megint csak körülmények. Olvassuk csak tovább az 50. versben. Azt mondja, barátom, miért jöttél? Akkor hozzámenvén kezeiket Jézusra vetették, és megfogták őt. Szolid a leírás. Ha nem képzeljük emögé azt az elképesztő kavargó jelenetet, a tömeget, a zajongást, a borzalmat, akkor szinte azt hinnénk, hogy ez néma csendben zajlik. Dehogy néma csendben. Jézusnak ennyi ideje volt. Mennyi ez? 2 másodperc? Ha kimondom ezt a 3 szót? Barátom, miért jöttél? Mondjuk lehet, hogy van 3 másodperc is. Ennyi ideje volt mindössze Jézus Krisztusnak, ebben az időben kellett valami olyat mondania Júdásnak, ami hátha megindítja a szívét. Tehát ez azért döbbenetes, mert még egyszer mondom, ugye ne felejtsük el, Getsemáné. Szerintem ott van sokunk gondolataiban, sokunk emlékezetében. Mi is történik ott? Az emberiség vétkei rá nehezednek Krisztusra. Egyre nehezebb hordozni a terheket, egyre borzalmasabb átélnie mindazt, amit át kell élnie. Még beszél, még azt mondja a 46. versben, keljetek fel, menjünk, mondja az alvó tanítványoknak. Íme elközelgett, aki engem elárul, és ráront a tömeg. Tehát ezért mondom azt, hogy nincs szakaszhatár. Ilyen értelemben ugye a hagyományos beosztású károlyi fordításban ott van az, hogy Júdás árulása, de nincs szakaszhatár. És rögtön jön a tömeg, és történik az, ami történik. Jézusnak tehát mindössze ennyi ideje van, megszólító erejű, különleges szavakat mond, és ugye talán mindannyian át tudjuk érezni azt a kedves hangvételt, amit ugye oda gondolhatunk a szavak mögé, a 3 szó mögé. Barátom, miért jöttél? Amennyire kedvesnek, és amennyire csendesnek lehet lenni ott a kavargó zsivajban, a sokaságban. Tehát ez a döbbenetes ebben, hogy Jézus bár minden körülmény arra mutat, hogy veszítse el a türelmét, hogy legyen egy kicsit bosszankodó, hogy legalább azt mondhassa, hogy igen, ez volt megjövendőlve, és ez történik most. Látod, Júdás, hogy mi történik veled? Nem, semmi ilyesmi. Barátom, miért jöttél? Nyitott a kérdés. Nem zárt kérdést tesz föl. Erre nem csak úgy lehet felelni, hogy igen vagy nem. Nem, miért? Miért? Gondolkodtad. Miért? És ez a megfogalmazás, hogy barátom, mert ugye nem is nevezheti másnak, ez az, amiben ugye reménykedhetünk, hogy hátha megindítja Júdás szívét. Nyilván az evangéliumokat ismerve tudjuk jól, hogy ez nem következett be. De mégis csodálatos Jézus részéről az, hogy az utolsó pillanatban is megadja a lehetőséget arra, hogy hát, ha nem történik meg az, ami megtörtént, vagy ha már meg is történt, de hát, ha az a kis mozzanat elindul, az a kis gondolat elindul Júdás lelkében, hogy nem volt ez így jó. Nem volt jó, hogy megcsókoltam, nem volt jó, hogy jelt adtam, és egyáltalán, hogy mi is történt itt. De nincs megállás. Nincs megállás a borzasztó zsivajban, jönnek, kezeiket Jézusra vették, és megfogták őt. Nézzük tovább az igei leírást. 51. versről olvasom az 54. versig, ugyanígy Máté evangélium a 26. fejezetéből. És íme egyik azok közül, akik a Jézussal voltak, kinyújtván kezét, szabjáját kirántotta, és a főpap szolgáját megcsapván levágta annak egyik fülét. Akkor mondta néki Jézus, tedd helyére szabjádat, mert akik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniük. Avagy azt gondolod-e, hogy nem kérhetném most az én atyámat, hogy adjon ide mellém többet 12 sereg angyalnál? De mi módon teljesednének be az írások, hogy így kell lenni? Eddig olvasom. Jézus tehát azt mondtuk, hogy küzd. Küzd Júdásért, néhány másodperce van, néhány szót tud mondani, és küzd ezekért az emberekért, akik ott vannak körülötte. Kikért is? Nézzük csak. Azt mondja, egyik azok közül, akik Jézussal voltak, kinyújtván kezéjét, szabjáját kirántotta, és a főpap szolgáját megcsapván levágta annak egyik fülét. Valakitől hallottam egyszer, hogy ez a mozdulat, hogy ugye levágni valakinek a fülét. Na ez 100%-ig biztosak lehetünk benne, hogy ez nem a fülére irányult. Tehát az azért egészen döbbenetes lenne. Sokkal inkább elképzelhető az, hogy igen, gyakorlatilag a fejére irányult a főpap szolgájának az a csapás, aki egy picit elhúzta a fejét, és ebből lett aztán az, hogy csak a fülét vágta le. Borzalmas kép egyébként. Na most, ha azt mondjuk egyébként, hogy a tömeg gyilkos indulattal jött Jézus felé, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ennek a tanítványnak is ugye fölgerjed benne ez a gyilkos indulat, hogy akkor viszont ő is csinál valamit, és gyakorlatilag meg akarta ölni a főpap szolgáját. De ő elhajtotta a fejét, elhúzta a fejét, és ebből lett aztán az, amit itt olvashattunk az 51. versben. Jézus itt azonnal csodát tesz, tehát 52. 53. vers alapján, meg az evangéliumok leírása alapján ez is egyértelmű, azonnal csodát tesz, és egyben tanítja ezt a heves tanítványt, aki ugye Péter volt, tedd helyére szabjádat, mert akik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniük, avagy azt gondolod-e, hogy nem kérhetném most az én atyámat, hogy adjon ide mellém többet 12 sereg angyalnál? Itt már egy picit több ideje van Jézusnak, de ne felejtsük el, a borzalmas kavargás, a zsivaj, a zaj, ez ugyanúgy megvan. Tehát ez nem néma csendben zajlik. És gondoljunk abba bele, hogy felhördülhetett a tömeg, erről ugye nem ír az evangélium, amikor ez a borzalmas esemény megtörténik. Hogy gyakorlatilag ölni akar, de csak, idézőjelbe téve, a fülét vágja le. Ugye a karddal ez a bizonyos tanítvány. Na most itt Jézus tehát tanít. Tanítja ezt az ember, tanítja ezt a tanítványt, miközben tanít bennünket is. Ne felejtsük el, Gecsemáné után vagyunk nem sokkal, kereszt után nem sokkal megelőzően, vagy kereszt előtt nem sokkal. És ehhez képest ugye megint csak más áll a középpontban. Az az ember, akit tanítani kell, az az ember, aki még mindig nem értette meg. Még mindig nem értette meg, hogy Jézus küzdelme miről is szól. Hiába volt, úgy tűnik. Hiába volt az a 3,5 év. Hiába volt a türelmes tanítás. Hiába volt az, hogy ő elmondta, hogy mi fog vele történni. Minden hiába látszólag, és jön ez a borzalmas esemény, ami után, hát akár azt is mondhatnánk, hogy Jézus itt széttárhatná a kezét. Mindent megtettem. És nem. Ehhez képest van még egy utolsó utáni szava is. Nem is kevés. Azt mondja, tedd a helyére a szabjádat. Hát nem érted meg ezt? De azt hiszem, érezzük ebben is a kedvességet, a mentő szándékot, azt a lehajolást a másik, hogy bár borzalmas, amit csinálsz, iszonyatosan nagyot hibázol, de akkor is. Tanítalak, és szeretlek, és tényleg aztán ennek a küzdelemnek az ő esetében lesz eredménye. Bölcsek és nyugodtak voltak Jézusnak a szavai, de ne felejtsük el, közben a tömeg zúg és morajlik. Tehát ezért érdekes ez, hogy az ember maga elé képzelje a jelenetet, ezért érdemes magunk elé képzelni azt, hogy mondjuk milyen hangerővel kellett ott Jézusnak beszélnie. Határozottan, egyértelműen, mégis kedvesen, de úgy, hogy Péter meghallja, és úgy, hogy a nyilvánvaló felhördülést azon túl tudjon kiabálni Jézus, mert bizony ezt kellett tenni. Hát nem gondolod, Péter, hogy nem kérhetném most az én atyámat, hogy adjon ide mellém többet 12 sereg angyalnál? Megint a kérdések, ugye? Tehát mennyire érdekes. Barátom, miért jöttél? Nem gondolod? Kérdés. És ezek is olyan kérdések, amelyek gondolkodtatnak. Nem költői kérdések. Ezek gondolkodtatnak, és a gondolkodtató kérdések egy idő után itt elérik a céljukat, és ennyi ideje van mindössze Jézusnak, hogy ezeket a kérdéseket elmondja. És persze ott van ez a bizonyos 54. vers, újra kérdésként megfogalmazva, de mi módon teljesednének be az írások, hogy így kell lenni? Hát nem döbbenetes? Erről szólt az Ószövetség. Erről van rengeteg ószövetségi jövendőlés. Na de ezt ezek az emberek hajszál pontosan tudták. Tehát ezt nem kellett őket tanítani ilyen értelemben, abban a pillanatban. Hát tökéletesen tisztában voltak vele. És mégis az elméjük annyira elhomályosult, akár a tanítványoknak, akár másoknak, hogy nem láttak tisztán. Mintha azt mondaná Jézus, hogy nem gondoljátok végig, hogy a legfontosabb, ami a ti életetekben ott lehet, az maga az Isten beszéde, maga az írások. Hát elfelejtettétek az igét, elfelejtettétek az írásokat, hát ezek teljesednek most be. Még egyszer mondom, olyan zsidókról beszélünk, akik hajszál pontosan tudták, hogy az igében mi van. Tehát nem volt ebben bizonytalanság, vagy valami efféle, az elméjük egyszerűen elhomályosult. Hiába mondja el 15-ödjére is, 30-adjára is ugye az évek során, nem megy be. Jézusnak ez az utolsó üzenete, az egyik utolsó üzenete, az írások. Az írások. Hallgassatok az írásokra, ha rám nem is. De akkor gondoljátok végig az igét. Szóval ez az, amit nem szabad elfelejtenünk soha, ez az, amit ezeknek az embereknek sem volt szabad elfelejteni soha, még akkor is, ha hibáztak. Mert itt is finom kifejezés ez, ha azt mondjuk, hogy hibáztak, nem? Még egyszer mondom, gyilkos indulat. Tehát nem sokon múlt az, hogy ebből a tanítványból bizony gyilkos legyen. Jézus csodájára volt szükség, hogy ez ne történjen meg. 55. és 56. vers. Ezzel zárul ez a szakasz, és ezzel zárjuk mi is lassan az ige hirdetést. Ugyanekkor mondta Jézus a sokaságnak, mint valami latorra, úgy jöttetek fegyverekkel és fustélyokkal, vagyis botokkal, hogy megfogjatok engem. Naponként nálatok ültem, tanítván a templomban, és nem fogtatok meg engem. Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Ekkor elhagyták őt a tanítványok mind, és elfutottak. Hogyan küzd Jézus a sokaságért? Mert ugye 10 igeverset nézünk meg mindössze, semmi többet, 10 igevers. Azt látjuk, hogy küzd Júdásért, azt látjuk, hogy küzd Péterért, küzd a tanítványokért, és küzd a sokaságért. Sőt, még egy dolgot ide vehetünk, akár a szolgát is. Gondoljunk abba bele, hogy annak, akit majdnem megöltek, akinek a tanítvány levágta a fülét, és aztán Jézus meggyógyította. Egyrészt micsoda borzalmas fájdalmat élhetett át, másrészt milyen megrendítő volt, hogy ezt a csodát átélhette. Na most, ez is elgondolkodtathat bennünket, nem tudunk a szolgáról, nem tudjuk, hogy mi lett vele. Mindig elgondolkodom azon, hogy tényleg nagyszerű, hogy az evangélium ennyire, hogy mondjam, részletes, és sok-sok mindenre kitér. De sok mindenre meg nem. Az emberben ott lehet a kérdés, hogy tényleg mi lett azzal a szolgával. De az biztos, hogy Jézus érte is küzd. Tehát nem csak a tanítványért, aki meg akarja ölni, hanem ezért a szolgáért is. És ezért is tesz csodát. Nem pusztán azért, hogy most megmentse a tanítványt. Nem, azért az emberért is küzd. És ott van a tömeg. Hát a tömegre már végképp legyintenénk, nem? Tehát, hogy azok már tényleg a vesztett kategória. Hát most mit lehet velük csinálni ezzel a csőcselékkel? Mert hát tényleg, hát oda jönnek botokkal, oda jönnek fegyverekkel, és Jézusnak nekik is van üzenete. Azt mondja, mint valami latorra, úgy jöttetek fegyverekkel és botokkal, hogy megfogjatok engem. Naponként nálatok ültem, tanítván a templomban, és nem fogtatok meg engem. Tehát, hogy mennyire abszurd ez a jelenet. Erre tökéletesen rámutat Jézusnak ez a két mondata. Ne felejtsük el, közben a tömeg zúg és morajlik. Tehát borzalmas indulatok feszítik ezeket az embereket, de Jézus őrájuk is figyel. Jézus értük is küzd, és valamilyen módon próbálja megszólítani őket, hogy nem veszitek észre, hogy én ugyanaz vagyok, aki ültem ott a templomban, tanítottalak benneteket. Csak ezt az egy dolgot tudja mondani. Említhetné még a gyógyítást is, említhetné azt a rengeteg gyógyítást, azt a rengeteg csodát, mindazt azt az áldást, ami a munkásságából származott, csak erre az egyre koncentrál. Azt mondja, én ott voltam, tanítottam. Bármikor elfoghattatok volna. Most akkor engem itt az éleple alatt kell elfogni. Hát nem érzitek, hogy itt valami nagyon nem stimmel? Döbbenetes tehát Jézus kérdése és Jézus kijelentése, mert ugye megint csak kérdez, ez már a harmadik kérdés, nagyon rövid időn belül, Ez már a harmadik kérdés, hogy most akkor hogy is van ez, hogy úgy jöttetek ellenem fegyverekkel és botokkal, hogy megfogjatok? És aztán jön a kijelentés, naponként nálatok ültem tanítván a templomban, és nem történt ez meg. De hát mindez azért lett, ahogy itt az 56. verset olvassuk, hogy beteljesedjenek a proféták írásai. Föltehetjük egyébként azt a kérdést, hogy Jézus küzdelmének, hogy mondjam, lett eredménye? Vagy egyáltalán mennyi eredménye lett? Nehéz kérdés egyébként, mert erre a kérdésre a választ hajszá pontosan nem tudjuk megadni. A tanítványok esetében tudjuk. Igen, lett eredménye Jézus küzdelmének, Péter esetében is, mások esetében is, igen, ez világos. Szolgáról nem tudunk semmit. A csőcselékről sem tudunk sokat olyan értelemben, hogy esetleg valakiben elindított-e valamit az, amit Jézus mondott. Júdás sorsa meg egyértelmű. Ott megint nemleges a válasz, tehát ilyen értelemben eredmény nincs. De tulajdonképpen kimondhatjuk ezt a néhány igeverset olvasva, hogy nem is ez a legfontosabb kérdés. Nem is ez a legfontosabb kérdés, hogy van-e eredménye a küzdelemnek. A legfontosabb kérdés, vagy a legfontosabb tanulság az az, hogy ez a küzdelem, ez megtörténik. És ez az, ami megindító lehet számunkra. Még egyszer elmondhatjuk, Jézus ott van a kereszt árnyékában. Ott van Gecsemáné után, ott van a kereszthez közeledve, még a kihallgatások előtt. Kire figyel? Mire figyel? Nem magára. Megtehetni azt, hogy kizárólag magára koncentrál. Hogy azt az áldozatot, azt tényleg úgy hozza meg, ahogyan azt neki meg kell hoznia, és mint egy erősítené magát, hogy igen, felvértezni, hogy meg tudjon állni ebben a borzalmas küzdelemben. És ehhez képest azt látjuk, hogy legalább öt felé figyel, ahelyett, hogy csak saját magára figyelne. Legalább öt felé. Ne felejtsük el. Júdás, szolga, Péter, tanítványok, sokaság. Tehát ez az a különlegesség, amit rögtön ennél a 10 versnél látunk, hogy igen, ő nem csak a saját küzdelmét helyezte az előtérbe, és nem csak azért küzdött, hogy igen, ez az áldozat úgy történjen meg, ahogy megtörténik. A Gecsemáné alapvetően erről szól. De ahogy vége a Gecsemánénak, és láthatjuk, hogy nincs szakaszhatár, hanem szinte azonnal rárontanak. Ahogy vége a Gecsemánénak, azt látjuk, hogy a küzdelme az gyakorlatilag folytatódik. Folytatódik miértünk? Folytatódik miértünk, akik ugyanezeket a hibákat egyébként zárójelben mondhatjuk, hogy elkövetjük. Mert hogy ezért vagyunk itt, az úrvacsorán. És igazából ez az, ami abszolút megindíthat bennünket, rövid kis szakaszt néztünk meg tehát, de folyamatosan érezhetjük azt, hogy az az igevers, amit ugye egyébként gyakran idézünk az úrvacsorákon, és nagyon helyén való, hogy ezt idézzük, mert az egyik legszebb, Korintusi második levélből az 5. fejezet 14. verse. Következőképpen idézem. Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket. Tehát 2 Korintus 5.14. A Krisztusnak szerelme szorongat minket. Szóval ez a másokra figyelő szeretet, a kereszt árnyékában is, a kereszthez közeledve is másokra figyelő szeretet. Ez az, ami többek között meg tudja indítani az ember lelkét, és azt tudja mondani, hogy innentől kezdve nem én akarom az életemet irányítani, hanem legyen a mindenható Isten, aki átveszi az uralmat. Mert hogyha ennyire megszólító tudott lenni ott, és még egyszer mondom, ebből a szempontból mindegy, hogy mi a küzdelem eredménye. Hogyha ott így tudott küzdeni, akkor ebből következik, hogy értem is így küzd. Akkor viszont ebből következik, hogy én szeretnék az ő szolgája lenni, ebből következik az, hogy ez a szerelem engem is szorongat, mert miért tennék mást, mint amit ő szeretne? Miért járnék más úton, mint amit ő elém helyez? Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy ezek a gondolatok legyenek és maradjanak bennünk, hogy a legsúlyosabb pillanatok közben is Jézus igyekezett menteni. Menteni azokat, akik ott vannak körülötte, akik ott vannak mellette. Ilyen értelemben mindegy, hogy kiről beszélünk. Teljesen mindegy, hogy a csőcselék egy tagjáról, vagy éppen a tanítványról, aki az egyik legfontosabb volt számára. És minket a Krisztus szerelme szorongat, ebből következik, hogy igen, ez az a szerelem, ez az a szeretet Jézus részéről, ami át tudja formálni az életünket. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy valóban történjen ez meg, és olyan módon vehessünk részt itt az úrvacsorán, a lábmosáson, és magunkhoz véve a szent jegyeket, hogy ebben a szeretetben elmélyedünk. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen.